Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy ezen a délutánon is elkészítetted az időt, amelyet a te házadban tölthetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád jöhettünk. Hozzád jöhettünk úgy, mint gyermekek az édesapjukhoz, mint betegek a gyógyítóhoz, mint félelmektől, aggályoktól szenvedők a vigasztalóhoz, mint azok, akik fogytán vannak az örömben, a lelküket felüdítőhöz. Könyörgünk ezért, édesatyánk, hozzád, segíts bennünket a mi gyarlóságainkban. Kérünk, hogy akkor, amikor rád akarunk figyelni, amikor ki akarjuk előtted nyitni a szívünket, amikor próbáljuk megfogalmazni előtted életünknek a panaszát, nehézségét, tévútját, akkor te légy a mi segítségünkre, szent lelked által. Könyörgünk, hogy adj számunkra most nyitott szemet, nyitott szívet, téged meglátni, téged befogadni, és a te szavaidat továbbra is a mi szívünkben forgatni, és aszerint élni. Köszönjük, hogy fiadért eléd jöhettünk, és meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét a Bírák könyvéből olvasom, a Bírák könyve 16. részének 22-től 26-ig terjedő verseiből, hogy a megnevezett helyen miképpen szól hozzánk Istenünk igéje és magyarázata, helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk meg. A Bírák könyve 16. részében a 22. verssel kezdődően ezt olvassuk. De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek, Dágonnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki az ellenségünk. Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették Istenüket, és ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk azt, aki az ellenségünk, aki pusztította földünk, és oly sokat megölt közülünk. Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták. Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta. Eresz el, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. Kedves testvéreim, délutáni Isten tiszteleteinken kezdünk közelíteni a Sámsonról szóló történet végéhez. És amit eddig hallhattunk Sámsonról, úgy érzem, hogy ebben a felolvasott pár versben a szépen összeomlik most mi bennünk. Hiszen azt láthatjuk, hogy egy nagy ember, egy tiszteletben álló ember a magasságból a mélységbe zuhant. A győzelmekből fájdalmas vereségbe, a szabadságból rabságba, a legerősebbből most már a leggyengébb vált. Csodáltuk és ámultuk eddig Sámsonnak a tetteit, hogyan is képes emberfeletti erővel megtenni azokat a dolgokat, amiket ő megtett, azonban most, a mai verseket hallva, inkább már szánalom van a szívünkben. Megráz, meg el is borzaszt bennünket ennek az elesett és tehetetlen embernek az állapota. A helyzetét tehát ismerhetjük az előző vasárnapokból. Ott hagytuk abba a legutóbb, hogy Sámsonnak nagy fájdalmat okozott, hogy akit szeretett, akiben annyira bízott, aki előtt teljesen kiöntötte a szívét, és semmit nem titkolt most már tovább előtte, éppen az elárulta őt. Elárulta, méghozzá azért, mert pénzért megvesztegették. Árulása folytán tehát a nagy ellenség, a filiszteus végre örömmel ment be oda, ahol Sámson tartózkodott, végre elfogták és bosszút álltak rajta. Azzal kezdték, hogy megvakították. Aztán elvitték a börtönbe, a foglyok házába, ahol malmot kellett hajtania. Asszonyi, megalázó munkát kellett végeznie. A legerősebb ide jutott. Megalázzák, lenézik, gúnyolódnak fölötte az ellenségei. A hősből ez vált. Szánalmas jelenség, akit sirat a népe, és félelmet érez az elvesztése után, az ellenség pedig kacarászik rajta. A kiválasztott ember elbukott. Nem tudja most már megvédeni magát, naponta ki van szolgáltatva a megaláztatásnak, hogy végre bosszút állhat rajta az ellenség a korábbi tettei miatt. Összefoglalva tehát, Sámson valóban nem a régi már. Szinte újra és újra megdöbbenünk rajta, a történetét olvasva, hogy milyen mélyre is süllyedt ő el. Ám ezt a mélységet látva, és a fölött a mélység fölött elborzadva, egy dolgot mégis emeljünk ki. Azt, hogy Sámson mégis él. Életben hagyták őt. A pontos, konkrét indokot nem mondják el a filiszteusok. Talán élvezetüket lelik benne, hogy gúnyolják őt, hogy nap mint nap még rúghatnak rajta egyet. Talán azt gondolják, hogy így a büntetése, a tetteinek a viszonzása majd még fájdalmasabb lesz neki. Hogy ők hogy gondolták, ezt nem tudjuk. De azt tudhatjuk, hogy mégsem nekik köszönheti az életét. Mert azt, hogy ő életben maradt, egyedül Istennek köszönheti. Istentől kapta ajándékba azt a hátralevő időt, ami lassacskán a vége felé közelít. Istentől kapta ajándékba, hogy használja ki, hogy éljen vele, hogy használja ki ezt az időt arra, hogy átgondolja az eddigi tetteit, engedetlenségeit, átgondolja az eddigi könnyelműségeit, vagy éppen a közömbösségét Isten akaratával szemben. Meglássa azt, hogy mennyire tévútra csábították őt a vágyai, hogy milyen helytelen döntéseket hozott. Meglássa Isten iránti hálátlanságát, és ezen, amíg tud, változtasson. Amíg ugyanis Sámson még bírt az Istentől kapott erővel, addig ment a saját maga feje után. Éppen amilyen indulata volt, éppen amilyen vágy született meg a szívében, ő aszerint fordult, és aszerint cselekedett. És nem gondolt azzal, hogy Isten vajon mit szól az ő tettéhez, Isten vajon hogyan is értékeli az ő viselkedését. Hát most, a nagy változás után, az elborzasztó változás után bizony van ideje. Van ideje, és most az őszinteségnek is jött el egyben az ideje számára. Hiszen olyan helyzetbe jutott, olyan környezetbe került, ahol a megalázottság a közepette, már nem csalhatja meg magát. Most már nem beszélhet mellé, nem tudja kimagyarázni az eddigi tetteit, hiszen a tények magukért beszélnek. Ott van benne, nem tud rajta változtatni. Át kell értékelje mindazt, ahogyan eddig élt. Isten a térdére kényszerítette őt. És rákényszerítette, hogy meglássa, hogy egyedül hozzám még kiálthatsz. Egyedül én vagyok az, aki látom, hogy milyen zavar és fájdalom van a szívedben. Egyedül én látom, milyen mélységben vagy, és egyedül én vagyok képes arra, hogy ebben a mélységben téged támogassalak, vezesselek, és ha kell, akár még fel is használjalak az én tervem, az én akaratom szerint. Kedves testvéreim, nem csak Sámson kap azonban időt, Istenünk velünk is kegyelmes. Időt ajándékoz a mi számunkra is. Természetes módon először ebben azt kell hangsúlyoznunk, hogy Istenünk napról napra ajándékozza számunkra az időt, hiszen nap mint nap megújul fölöttünk az ő kegyelme és irgalma. De ebben a helyzetben, amiben most Sámson van, elsősorban azokra a különleges alkalmakra kell gondolnunk az életünkben, amelyek bennünket is nagyon meg tudnak rendíteni, amelyek bennünket is a térdünkre kényszerítenek, amelyek bennünk is azt érik el, hogy talán picit meg is fagyunk, le is fagyunk, nem is tudunk hirtelen hogy viselkedni, és aztán lassan eszmélünk rá a tetteinkre, a bűneinkre és azok következményére. Istenünk tehát bennünket is megajándékoz idővel. Bennünket is megajándékoz akkor, amikor Sámsonhoz hasonlóan tévutakra megyünk, rossz döntéseket hozunk. Istenünknek a vezetését figyelmen kívül hagyjuk, és engedjük, hogy a magunk kívánságai vezessenek, a magunk indulatai erre is, arra is elkanyarítsák Urunktól a mi életünket. Milyen jó, hogy a mi mennyei édesatyánk nem rögtön tesz pontot ilyenkor az életünk végére, pedig akár azt is megtehetné, hanem azt mondja, hogy időt adok neked. Szembesüljél azzal, hogy hogyan éltél. Vessél számot az életeddel is, aztán várni foglak. Gyere oda hozzám, beszélgessünk róla. Mondd el, mire jutottál, és én is elmondom majd, hogy mennyire szeretlek téged. Milyen jó, hogy Istenünk így ajándékoz nekünk is időt. És talán eszünkbe is jutnak példák, akár a saját családunkból, akár a baráti köreinkből. Betegek, akikről azt mondták, hogy nem sokáig tart már az élete, és Istenünk nem is akármennyi idővel ajándékozta meg, mert kellett neki az az idő, hogy számot vessen, hogy átgondolja, hogy bocsánatot kérjen emberektől is, az Úrtól is, és aztán kellett az idő, hogy meghallja az Úr válaszát, ami arról szól, hogy ő szereti, és magához fogja őt fogadni. Milyen jó, amikor ilyen példákat hallunk, átélünk, sőt, akár bizonyságot is tesznek erről az emberek, hogy Isten milyen csodálatos módon ajándékozta meg őket értékes idővel, amelyet lelke segítségével ki tudtak használni. A mélységnek a szenvedései így lesznek aztán Isten kezében életünk megújulásának a lehetőségévé. Sámson tehát időt kap az Úrtól, és ezt az időt elkezdi kihasználni. De nézzük, hogy mit tesznek közben a filiszteusok. Arról olvastunk, hogy egyre elbizakodottabbá válnak. Örülnek annak, hogy az istenük Dágón a kezükbe adta az ellenségüket. Dágón egy ősi keleti bálványisten volt, szobor állt minden filiszteus templomban róla, és hozzámentek imádkozni és áldozatot bemutatni. És mit olvasunk itt az igében? Nem azt olvassuk, hogy elmentek a filiszteusok, vagy még egyszer megköszönjék Delilának, milyen jó, hogy az ellenséget a kezükre játszotta. Meg nem is azt mondják, hogy hát a filiszteusok városfejedelmei milyen jó, hogy adakozó kedvükben voltak, mert annyi pénzt össze tudtak gyűjteni, hogy ez segített minket ahhoz, hogy elfogjuk végre Sámsont. Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy Istenünk, Dágón, a kezünkbe adta őt. Micsoda bizalom van bennük az ő bálvány istenségük iránt, egy szobor iránt, ekkora fanatikus hittel vannak. Elborzaszt, és egyben meg is kell, hogy szégyenítsen ez bennünket. Milyen sokszor, tudattalanul leginkább, előfordul a mi életünkben is, hogyha valami nehézségen túljutunk, valami miatt esetleg izgultunk, aztán hip-hop megoldódott, azt mondjuk, hogy szerencsére ez meg ez történt, mintha véletlen játéka lenne. Sajnos beleesünk sokszor ebbe a hibába, nem is mérlegelünk, nem is gondolkodunk, csak úgy kicsúszik a szánkon. Milyen jó, hogy befolyásom volt valahol, egy kapcsolatom, és így el tudtam intézni valamit. És még sorolhatnánk tovább, milyen az, amikor a magunk tehetségének, leleményességének tulajdonítunk valamit, és nem azt mondjuk, hogy ez egyedül a mi Urunknak köszönhető. Ezért figyelmeztet ezeknek a pogány embereknek a hite, hogy legyen nyitva a szemünk, ne csapjuk be magunkat, és ne csapjunk be másokat sem, a hitben még erőtleneket legfőképpen, mert nekünk nincsen érdemünk, amit van, egyedül Istenünktől kaptuk, neki áll érte hála és dicséret. Tehát a nép, ott hagytuk abba, hogy örül, a saját bálványának ad hálát, pedig nem ő győzte le Sámsont, hanem Isten juttatta Sámsont az ő kezükbe. Különösen pedig akkor hág tetőfokára az örömük, amikor ünnepet rendeznek az Istenüknek, és az ünnepi mámorban kitalálják, hogy Sámsont elő kellene hozni a börtönből, hogy majd ott középre állva a tömegben gúnyolhassák, szórakozhassanak rajta, az elesettségét látva. És milyen szánalmas a kép. Sámsonnak a lenézettségét, a semmibe vett voltát mutatja, hogy egy fiú gyermeket, egy kisfiút küldenek el érte. Még egy gyermeket sem féltenek most már tőle. Annyira biztosak a maguk dolgában. Nem sokára azonban nagy tévedésük nyilvánvalóvá lesz. Nem sokára meg kell, hogy tapasztalják életük árán, hogy bizony ők a vakok, és Sámsonnak már kezdenek kinyílni a szemei. Nem a testi, hanem a lelki szemei, Isten kegyelméből, Isten munkája folytán. Nem sokára fény derül arra, hogy Sámson most már jól érez, jól tud valamit. Ő most már egyre erősebben remél valamit, ami nem sokára bizonyítékként is ott lesz mindenki előtt. Sámson már érzi, hogy Isten meghallgatta az imádságait, meglátta a bűnbánatát, és nem fogja engedni, hogy az eddigi hitetlensége és bűnös döntései miatt tovább gyalázzák az ő nevét, mármint az Úr nevét. Kedves testvéreim, Urunk, aki időt ad az előtte való elcsendesedésre, meghallgatja a legerőtlenebb imádságainkat, a leghalkabb sóhajtásainkat is, hiszen ő maga bíztat vele az igében, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó mécsest nem oltja ki. Nagyon drámai ez a kép, amivel befejeződik a mai történetünk. Nagyon megrázó, ahogyan elképzeljük, ami le van írva az igében, hogy ott állnak zajongva, gúnyolódva a filiszteusok, várva a produkciót, és bejön az elgyötört, a megvakított, a lenézett, megalázott Sámson egy kisfiú által vezetve. Olyan drámai, hogy mi lett belőle. De ebben a drámai képben, emögött a kép mögött, mégis érezzük, hogy ott áll Urunk kegyelme, az új élet, az új lehetőség ajándéka, amelyet Sámson is megkapott, és amellyel aztán jól élt. De ettől a drámai képtől egy még fájdalmasabbat is fel tudunk idézni, ez pedig az új szövetségben van előttünk, az evangéliumok végén, amikor nem is a bűnöst, hanem az ártatlant vitték oda középre, amikor az ártatlant gúnyolták ki, és amikor az ártatlannak, Jézus Krisztusnak vették el a mi bűneink miatt az életét, azért, hogy minket bíztasson az ő atyai szeretetéről és megmentő szándékáról. Kedves testvéreim, nehéz lezárni a Sámsonról szóló történetet, de most ezt a képet hangsúlyozzuk, amit utóbb mondtam. És zárjuk le azzal Sámsonnak a történetét, azzal az ígérettel, amelyet Urunk a kereszten való halálával pecsételt meg számunkra. Azzal az ígérettel, hogy az ő a legnagyobb mélységben is meghallgatja a mi imádságainkat, hogy a legnagyobb mélységben is meg tud bennünket erősíteni, új élettel tud megajándékozni, és fel tud használni, fel tudja használni a mi életünket is eszközként a kezében. Végezetül ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írt levélből bíztatásként és ígéretként hadd olvassam fel ezt a két verset. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Tegyük ezt, amen. Kegyelmes Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük neked, hogy akármilyen szánalmas, nyomorult és megtépázott képet is mutatunk, és akármennyire megviselt és szenvedő a lelkünk, de akkor is eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy te meghallod a legapróbb sóhajtásunkat is. Köszönjük, hogy te figyelmes vagy, és várod, hogy kiöntsük előtted az életünket. Urunk, áldunk téged, hogy ebben a mai történetben is a te irgalmadról és kegyelmedről biztosítasz bennünket. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk tékozlókként, és hogy nálad meggyógyulást, hogy nálad erőt, hogy nálad kapaszkodót találhatunk. Urunk, bevalljuk neked, hogy annyi bűnünk van, amely eltávolít tőled, és aztán gyötri nem csak a mi életünket, hanem a szeretteinkét, a környezetünkben élőkét is. Bánjuk ezeket, bánjuk az eredményét is tapasztalva, és önnön lelkünk ürességét, megkeményedett voltát vizsgálva is. Ezért valahogy úgy jövünk eléd, ahogyan Sámson is tehette egykor, a mélyre zuhanva, térdeire esve. És könyörgünk, hogy fogd meg a mi felénk nyújtott kezedet, kezünket. Könyörgünk, hallgasd meg a kiáltásunkat, a bűnvallásunkat, a segítségkérésünket. Köszönjük Istenünk, hogy beléd kapaszkodhatunk mi is, azzal a reménységgel, amellyel Sámson. Köszönjük az ő példája nyomán is, hogy számodra értékes valamennyiünk élete. Ezért nem csak magunkat hozzuk eléd, hanem azokat, akik testi vagy lelki betegség miatt elgyötörtek. Könyörgünk, hogy gyógyítsd, emeld fel, bátorítsd és vigasztald az ő életüket is. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.